A mai adásban az oktatás vizére fogunk evezni. Itt van velünk Váci Dorka, aki digitális pedagógia szakértő, tanár, tréner. Segítesz egy kicsit, Dorka, abban, hogy mi is ez a digitális pedagógia?
A legegyszerűbben talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy a pedagógián belül a digitális eszközök használatának is megvan a megfelelő módszertana, és a digitális pedagógia szakértő abban próbál segíteni a tanároknak, hogy hogyan tudják a megfelelő előkészületekkel és a megfelelő módszertani háttérrel használni ezeket az eszközöket.
Kezdjük egy pár gyors kérdéssel, kérlek így akár egy szóban, akár röviden pár mondattal válaszolj ezekre a kérdésekre. Ha a jövőbeli oktatás jellemezned kellene egy szóval, mi lenne az?
Vissza kell kérdeznem a magyar oktatást?
Szerintem beszéljünk általánosságban.
Okay. Teki.
Melyik oktatási innovációt, vagy akár digitális eszközt tartod a legígéretesebbnek?
Nagyon sokat. De alapvetően most, ami borzasztóan izgalmas, és engem nagyon érdekel, az a mesterséges intelligencia használata.
Mi a digitális oktatás legnagyobb akadálya jelenleg szerinted? Itt akár beszélhetünk Magyarországról is.
Azt hiszem, hogy erről tudok inkább reflektálni, mert jobban rálátok erre a történetre, mert idehaza például az infrastruktúrális hiány egy oldalról, illetve a megfelelő digitális kompetenciák hiánya mint tanári, mint pedig diák oldalról szerintem.
Akkor szerintem jó is az utolsó kérdés, hogy mi az a képesség, ami a legfontosabb lesz a jövő diákjának és tanárának?
Jó kérdés. Én az adaptivitást gondolom a legfontosabbnak. Egyszerűen az, hogy rugalmasan tudjunk alkalmazkodni a folyamatosan változó körülményekhez.
Említetted a mesterséges intelligenciát itt a bevezetőben. Tényleg volt egy óriási robbanás abban, hogy gyakorlatilag most már akár a ChatGPT, akár más platformok segítségével hihetetlen tudást tudunk kiaknázni, és akár konkrét dolgozatokat vagy esziket is el tudunk a segítségével készíteni. Probléma-e az, hogyha ma, akár Magyarországon egy iskolában a gyermek a házi feladatot, a házi dolgozatot a ChatGPT-vel iratja meg, szerinted?
Kérdést egy kicsit bizonyos szempontból így körbejárnám azért, mert ha valaki egy házi dolgozatot, amit neki feladtak, megíratta ChatGPT-vel, vagy tovább megyek felnőttként egy pályázatot lead úgy, hogy ezt a ChatGPT írja meg magától, még ha jó promptokat is adunk neki, azért az nem feltétlenül etikus. Viszont, hogyha az oktatás egy tanári szemszögéből nézzük ezt a kérdést, akkor el kell menni oda, hogy ugyanazokkal a feladatokkal, ugyanazokkal a diagnosztikus módszerekkel, ugyanazokkal a motivátorokkal kell dolgozni ma a ChatGPT korában, mint akár 2 évvel, vagy 20 évvel, vagy 100 évvel ezelőtt. Az én válaszom erre szerintem már így kiderült a kérdés feltevésemből is, hogy nem. Mert hogy lehet, hogy nem az az út, hogy házi dolgozatot iratunk, és aztán elolvassuk, hogy mit írt a ChatGPT, hanem hogy más irányokból közelítjük meg az adott témát.
Mondtad, hogy vannak itt etikai problémák. Mire gondolsz itt pontosan?
Ez is szintén egy ilyen, hogy mondjam, vékony jég olyan tekintetben, hogy nehéz ezeket a határokat látni, hogy mi az, ami még a tanulási folyamatban etikus és nem etikus, mert én egyébként pedagógusként és szakemberként is azt vallom, hogy az ember gyakorlatilag bármilyen helyzetben tud valamit tanulni, folyamatosan, reggeltől estig, onnantól kezdve, hogy fel kell, addig, ameddig lefekszik, olyan szituációkba keveredik, ahol tanulhat valamit, és ez a fajta informális és nonformális tanulás, ez nagyon hasznos. Hogyan lehet akkor ezt etikátlannak nevezni? De közben van egy formális közeg, az iskola. És az iskolának tetszik, nem tetszik, vannak szabályai, szabályrendszere, és ráadásul ez a szabályrendszer, ez sokkal statikusabb, sokkal kevésbé dinamikus, mint amilyen dinamikusan változik a technológia. Tehát itt bizony lehetnek olyan szituációk, amik nem etikusak. Például az, hogy egy házi dolgozatban, ahol én valójában tényleg nagyon szeretném tudni, hogy a diáknak mi a gondolata, véleménye, kutatási eredménye témával kapcsolatban, akkor azt, vagy például hogyan fogalmaz, akkor azt például a ChatGPT-től kapom vissza. Éppen ezért is gondolom azt, hogy egy kicsit meg kell változtatni ezeknek a fajta feladatoknak, a kérdezésnek a módját.
Vannak más területek, ahol látod az oktatásban a mesterséges intelligenciát a jövőben, vagy akár jelenleg?
Én nagyon sok helyen el tudom képzelni, mert szinte minden kulcskompetenciához, amit mondjuk a NATIS szabályhoz, vagy benne van a kerettantervekben, kapcsolható olyan típusú feladat vagy tevékenység, ami a mesterséges intelligencia segítségével és ezt az adott kompetenciát fejleszti. Viszont az kétségtelen, hogy ehhez jelen pillanatban szakmai módszertani muníciója nincsen még a tanároknak Magyarországon. Egyébként látva a nagy híres egyetemek kutatásait Európában, azt látom, hogy feltétlenül még ott sem. Tehát, hogy ott is gyerekcipőben jár még annak a kutatása, hogy hogyan lehet ezt megfelelő módon használni szakmailag.
Hol van ebben a témában a szülő? Ő mit tehet, hogyha mondjuk látja, hogy a gyermek különböző mesterséges intelligencia platformokat használ, és mondjuk akár a tanároktól visszajelzés érkezik azzal kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy ez a jó út?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ha én szülőként kellene, hogy megnyilatkozzam, akkor én ebben a tekintetben biztosan a gyermekem pártját fognám, és nem azért, mert mindig a gyermekem pártját fognám, hanem azért, mert amit elmondtam már az előbb is, hogy hiszek abban, hogy bármilyen módon lehet tanulni, és éppen ezért, ha ő ezt használja, azt gondolom, hogy a jövőre készíti fel magát. Itt egy szülőnek elképzelhető iskolája és tanára válogatja nyilván, hogy kemény csörtékbe és dialógusokba kell majd bocsátkozni adott tanárokkal, de nem akarom leírni a tanártársadalmat, erről szó nincsen. Nagyon sok olyan nyitott és innovatív pedagógus van, aki már epekedve várja azt, hogy mit lehet majd ezzel kezdeni, még akkor is, hogyha nincsen feltétlenül még egyelőre erre felkészülve. Szóval ez szerintem így nagyon divers, hogy mi történhet egy ilyen szituációban, de én alapvetően a tanárokat szeretném arra buzdítani, hogy legyenek erre nyitottak, és a szülők pedig kommunikáljanak erről.
Nagyon belevágtunk itt a közepébe a mesterséges intelligenciával. Ugye a témánk ugye az oktatás, a technológia, a gyerekeknek maga az a képesség, hogy hogyan fogják tudni a technológiát a jövőben használni, hogyan készíti fel az oktatási rendszerüket. Erre mit látsz, akkor most beszéljünk Magyarországról most jelenleg, mennyire képes arra az oktatási rendszer, hogy a digitális készségeit fejlesszék a gyerekeknek?
A COVID nagy vízválasztó volt. Azt gondolom, alapvetően az akadémiai családhoz tartozó kutató szemléletű szakemberek sokat beszélnek arról, hogy a számok, a mérések ezzel kapcsolatban még mindig nagyon gyenge eredményeket mutatnak. Tehát ez azt jelenti, hogy alapvetően a pedagógusoknak és a gyerekeknek a digitális kompetenciái sincsenek nagyon előre haladott állapotban, hogy úgy mondjam, nem túl fejlettek, és nem is túl nagy előrelépés történt. Viszont szerintem az nagyon fontos, hogy a koronavírus járvány megmutatta azt, főképpen a pedagógusok és a szülők számára, de lehet, hogy még a diákoknak is, hogy mennyire fontos szerepe van ezen a téren is nyitottabbá válnunk, tehát inkább valamilyen fajta attitűdváltozást eredményezett. Emellett nagyon sok vidéki iskolában jártam már, ahol egyébként azt láttam, hogy nem az eszközellátottsággal van feltétlenül a legnagyobb probléma, hanem inkább a digitális eszközök tantervbe beilleszthetőségével és azzal, hogy hogyan is kell őket használni, egyfajta félelemmel a pedagógusok részéről, és egyébként egyfajta félelemmel a szülők részéről is. Ezt nevezzük talán technopániknak, új szóval a szakirodalomban. Szóval van egy ilyen fajta technopánik, ami nem segít nyilván a digitális kompetenciák fejlesztésében, viszont nagyon-nagyon sok program van ma már Magyarországon, ami akár fizetős, akár ingyenes módon elérhető, és pedagógusokat és szülőket is arra próbál meg edukálni, hogy hogyan tudjuk ezt a fajta generációs szakadékot, ami a digitális eszközök ilyen fokú terjedése során így létrejött köztünk és a nagyon fiatalok között, áthidalni.
Ja, látjuk, hogy a gyerekek már készségszinten használják akár a mobiltelefont, akár a különböző számítógépeket, mesterséges intelligenciát. Hogy látod a tanároknál, mik azok az eszközök, amik már beszivárogtak az oktatásba?
Ma már minden tanárnak van okostelefonja. Igazából lehet, hogy sokan még ezt nem kötötték össze, de ha egy okostelefont tudnak használni, akkor tudnak használni egy laptopot vagy számítógépet is. Most azzal, hogy tanárhiány van Magyarországon deklaráltan, azzal, hogy elég sok a nyugdíjkorhatár előtt, vagy akár a nyugdíjból visszahívott pedagógus, és nem akarom azt mondani, hogy minden nyugdíjas vagy boomer az nem tudja használni az eszközöket, mert ez nem igaz, de nyilván minél fiatal valaki, annál jobb affinitása van legalább arra, hogy megpróbálja használni az adott eszközt. Tehát ez jelenthet egyfajta nehézséget, de ilyen alapszinten, mint egy projektornak, egy tévé tévének, egy laptopnak, egy tabletnek a használata, azt gondolom, hogy nem okoz ma már problémát a pedagógusok számára sem. Az más kérdés, hogy mire használjuk. Ez a diákoknál is így van. Azt mondjuk, hogy készségszinten használják a mobilt. Mire? Szuper jól vágnak TikTok videókat, de azért láttam én azt, hogy mennyire nehezen működik elküldeni egy e-mail csatolmánnyal, úgyhogy legyen benne szöveg is, vagy... Tehát, hogy kicsit másfajta kompetenciákat használnak, mint ami majd később feltétlenül a nyílt munkaerőpiacon a hasznukra várhat. Bárki tudja, mi lesz addig.
Igen, a jövőt ugye mindig csak jósolni tudjuk, sajnos nem látjuk előre, hogy mi fog történni. Viszont talán azzal kapcsolatban vannak jóslataid, hogy mik lesznek azok az eszközök, azok a módszerek, amiket akár a pedagógusok, akár a gyerekek el fognak sajátítani. A jövőben mik lesznek azok a forradalmi témák, amik az oktatást forradalmasíthatják?
Őszintén nincsenek, és pedig azért nem, mert volt szerencsém az utóbbi néhány hónapban többször végighallgatni olyan előadást, ami kifejezetten a technológiai szektorból érkező, ilyen-olyan területekről érkező szakembereknek a jövőképét vázolta. Nincs, szerintem maximum ilyen sci-fi regényeken keresztül van kapcsolódásunk ahhoz, amivé akár ez az egész válhat, akár abból kiindulva, hogy milyen eszközök lesznek, amiket használni lehet, hogy milyen típusú szakmák. Én tényleg úgyhogy nem tartom magam egyébként betokozódott embernek, de ámultam-bámultam, hogy már ma milyen technológiai megoldások vannak mondjuk például a logisztikában. És éppen ezért az, hogy mik lesznek a divat témák, és ez mik lesznek a divat eszközök, tegyük idézőjelbe a divatot, tehát azok, amik majd ott is aktuálisan a fiatalokat megmozgatják, a számomra ugyanolyan rejtély, mint hogy az Ária, hogy tölti meg háromszor. De hogy... Éppen ezért nem tudok jóslatokba bocsátkozni.
De azért látjuk, hogy egyre több startup vagy cég növi ki magát, akik a edukációval, az oktatásra fókuszálnak legjobban, akár lehet itt a kiterjesztett valóság megoldásokat látni, hogy gyakorlatilag a tanteremben lesz egy oroszlán, vagy a szerveket különböző virtuális valóság mezőkben meg tudják nézni a gyerkőcök. Itt Magyarországon mennyire van ezekre lehetőség, vagy mennyire használják szerinted a tanárok ezeket a új, forradalmiabb módszereket?
Elérhetőek itthon is, hiszen gyakorlatilag ezek, amikről beszélsz is, applikációk letölthetők Androidra, iOS-re egyaránt. Én szerintem nincs rajta a tanártársadalom jelentős részének ez a kognitív térképén, hogy egyáltalán ezt használhatná, ellenben nagyon sok konferencia van, ahol megjelennek azok a cégek, egyébként nem csak startuperek, hanem például nagyon régi, korábban papírtérképeket gyártó cégek is foglalkoznak már ilyesmivel, akik így a saját innovációkba ezt bedolgozták, szóval megjelennek kiállítóként, és megmutatják a tanároknak az odavetített oroszlánt mondjuk, és így lassan, azt gondolom, egy picit organikusabban, mint kéne, terjed ennek is a híre vagy a lehetősége, de kevéssé van ez még benne hétköznapokban.
Mi az oka, hogy ez egy lassú folyamat?
Nagyon, nagyon sok oka lehet, nagyon sok tényezője lehet. Én sokat gondolkodom ezen. Az egyik, ami számomra egy ilyen megkerülhetetlen dolog, amivel a munkám során hosszú évek óta folyamatosan találkozom, az ez, amit már egyszer divatos szóval technopánikként emlegettem, hogy van azért egy félelem az új eszközök használatában, és itt nem csak magáról az eszköz használatról van szó, tehát hogy én mondjuk elő tudok-e hívni egy kiterjesztett valóság oroszlánt a teremben, vagy felsülök és nem fog működni, hanem arról is, hogy amikor én lecserélem a régi jól bevált módszereimet, a régi jól bevált koncepcióimat, a feladataimat, a tevékenységeimet, akkor én egy csomó munkát veszek a nyakamba. Én azt gondolom egyébként, hogy átmenetileg. Tehát mindig, amikor valamilyen új dologba vágunk, akkor szerintem az eleje a folyamatnak az óhatatlanul több munkát kíván. És teljesen mindegy, hogy itt most tanárról vagy szülőről beszélek, vagy akár egyébként éppen diákról, bár ők talán a legrugalmasabbak ebben a témakörben. Viszont utána, amiután én látom azt, hogy milyen előnyökkel jár nekem az, hogy például technológiai újításokat alkalmazok, hogy mennyivel lelkesebbek a diákjaim azokon az órákon, ahol én kiterjesztett valósággal mutatok meg nekik egy csatát szemben azzal, mint hogyha elolvasnák a tankönyvből, vagy magamon veszem azt észre, hogy mennyivel jobban élvezem a saját óráimat, vagy olyan felületeket és applikációkat használok, amik, uram bocsák, javítják helyettem a dolgozatot, akkor azért rájövök, hogy hosszú távon mégiscsak időt spóroltam vele.
Pandémia miben változtatta meg magát a digitális oktatáshoz való hozzáállást, vagy akár megváltoztathat-e. Az egészségügyben ugye nagyon sok minden történt, és hogy maga az egész szakma is egy olyan, ami gyakorlatilag évente új gyógyszerek jönnek, évente új szakmai irányelvek vannak, és egy folyamatos, progresszív gondolkodást igényel, akár az orvosok, akár a betegek részéről. Ugye jött a koronavírus időszak, amikor megszületett a telemedicina, ugye az oktatás is átállt távoktatásra. Hogy látod, hogyan zajlott ez a folyamat? Mennyire voltak nyitottak akár a szülők, akár a pedagógusok, akár a diákok?
Vegyesvágott. Voltam egyszer egy beszélgetésben, egy rádióbeszélgetésben, ahol Nahalka István azt mondta, hogy semennyire. Én talán ennyire nem vagyok borulátó, feltehetően azért, mert éppen a koronavírus járványnak a kitörésekor már nagyon jó szinten álltunk egy csomó olyan szakmai programmal, ami egyébként a járványtól függetlenül szerette volna a digitális eszközök használatát egy picit közelebb hozni a pedagógusokhoz. Azt nem tudtuk, hogy a járvány során nem csak a pedagógusok lesznek a célcsoportunk, hanem a szülők is, tehát hogy ez egy szerencsétlen és közben szerencsés véletlen is. Azért, mert én azt láttam ebben az egészben, voltak olyanok nyilván, akik bedobták a gyeplőt, és azt mondták, hogy én ezzel már nem fogok foglalkozni, ez engem nem érdekel. Én távol maradok ettől, az ekrétában feladták, hogy 67. oldal, 8. fejezet, mit tudom én, és akkor a diák ugorja meg ezt a kérdést odahaza a tankönyveiből. De nagyon sokan voltak, akik gyakorlatilag reggeltől estig hónapokig azon dolgoztak, hogy egy olyan rendszert ki tudjanak építeni, amiben digitális térben is tud valamilyen módon olyan támogató oktatási folyamat zajlani, mint amilyen egyébként zajlódhat egy tanteremben, ahol megjegyzem, szintén történhetnek rettenetesen unalmas órák, amik nem jók semmire, és történhetnek olyanok, amik, bocsánat, ilyet nem mondok, hogy nem jók semmire, mindig valami jó valamire, de hogy mondjuk olyan órák, amik kevésbé involválják a diákot, vagy kevéssé történik tudásépítés, de olyanok is történnek, amik meg őrült szuperek, és nem tudom, szikrázik gyakorlatilag a tanterem a sok-sok ötlettől. És akkor a szülők, ők is ilyen szempontból szerintem elég diverzifikált képet mutattak a témában, mert voltak olyan szülők, akik nagyon-nagyon fontosnak tartották azt, hogy ne maradjon le a gyerek. Ők sem látták még, hogy mi lesz a vége. Mondjuk egy érettségi előtt álló diák hogyan fogja azt a tudást felszedni magára, amire az utolsó év jelenlétben elég lett volna. Nem tudtuk igazából, hogy ennek mi lesz a kimenete, és a szülők nagyon-nagyon sok effortot raktak bele akkor is ott ebbe a történetbe, és éppen ezért az ő digitális kompetenciájuk és nyitottságuk is szerintem sokat fejlődött. Illetve hát nyilván voltak olyan szülők is, akik úgy gondolták, hogy ez van. És vagy idő, vagy energia, vagy bármi egyéb hiányában egyszerűen nem tudtak ez a dologhoz kapcsolódni. Ami szerintem kiütközött nagyon, az, hogy a szülők és a diákok között, nem, bocsánat, a szülők és a tanárok között nagyon gyatra volt a kommunikáció. Nagyon. És emiatt a kommunikációs gap miatt, ami szerintem végigment a koronavírus járvány idején, emiatt nagyon sok olyan nehézségbe ütköztek a tanárok is, meg a szülők is, amiknek aztán a diákok itták meg a levét.
Mi lehet az oka annak, hogy gyatra volt a kommunikáció a szülő és a pedagógus között, hiszen kvázi egy kalapba kerültek, mert sokszor ugye a pedagógus szerepet, én azt láttam a mindennapokban, hogy néha, vagy nem néha, sokszor a szülő vette fel otthon.
Azért nincsenek hagyománya. Szerintem egyszerűen, ha belegondolunk abba, hogy a magyar oktatás mennyire feszített rendszerű, mennyire sok tudástartalmat kellene valamilyen módon a diáknak felvenni, a tanárnak átadni, hogy milyen komoly tempó van, hogy a tanárok mennyire túl vannak terhelve egyéb feladatokkal is. Ott én szerintem még egy ilyen folyamatos, intenzív, a mind a 230 diákomra vonatkozó szülővel való kommunikáció, még ha a szülő oldaláról ez egy nagyon nyitott és befogadó fülekre is talál, még akkor sem nagyon nehéz feladat, nem beszélve arról, hogy vannak, hogy úgy mondjam, nehezített pályák, amikor a szülő sem nyitott erre, vagy nagyon nehéz őt elérni. Tehát nincs olyan hagyománya a mai magyar oktatási rendszerben annak, hogy a szülő és a tanár közösen terelgessék úgymond az úton a diákot egészen attól a pillanattól, ahogy ő azok közoktatásba bekerül. És akkor jött egy ilyen helyzet, és nem volt minta arra, hogy akár a napi szintű kommunikációt, akár 230 diák tekintetében hogyan tudná a tanár sikeresen menedzselni. Tehát ez nem a tanár hibája egyáltalán, inkább azt gondolom, hogy egy ilyen rendszerbeli sajátosság.
Arra láttál esetleg jó példát, hogy a szülő otthon milyen eszközökkel próbált, akár digitális eszközökkel segíteni a gyermek tanulását?
Olyan példákat láttam alapvetően, ahol az iskolák megszervezték a digitális oktatást úgy, hogy valamilyen online platformon voltak szinkron órák, tehát hogy mondjuk beléptek egy Zoomba, vagy egy Teamsbe, vagy egy Skype-ba, vagy egy Discordba, vagy bármi, és ott a tanárral valamilyen módon interaktáltak. Nyilván ahhoz kellett egy digitális eszköz. Őszintén szólva, nekem ez valahogy olyan evidens volt, amikor jött a Covid, szöget se ütött a fejembe, mi van akkor, hogyha valakinek van 4-5 gyereke. És ez 4-5 digitális eszköz, 4-5 olyan sarok a lakásban, ami elég csöndes ahhoz, hogy ne zavarják egymást, és feltehetően még nekem is dolgoznom kell, meg a férjemnek is dolgoznia kell, az még 2 digitális eszköz. Mindenhogy próbálták ezt megoldani a szülők. Voltak olyan iskolák, ahol azoknak a diákoknak, akiknek a szülei nem tudtak biztosítani digitális eszközt, hogy gyűjtést rendeztek, használt mobilokat, tableteket, bármilyen olyan okos eszközt, amivel csatlakozni lehet ilyen formán a digitális oktatáshoz, gyűjtöttek be azoktól, akiknek volt felesleges, és osztották ki azoknak, akiknek pedig nem volt.
Látsz egyébként akár így országon belül, akár Európában vagy a világon ilyen digitális szakadékokat az oktatás terén, hogy vannak olyan régiók akár az országban, akár a világon, ahol nagyon kevéssé tud eljutni az, hogy a digitális kompetenciákat fejlesszék, vagy igazániból van a különbség egy lemaradt területen élő gyerkőc digitális képességei vagy kompetenciájai, és mondjuk egy fővárosban élő gyermek kompetenciái között van? Mert beszéltünk egy ilyen digitális szakadék?
Talán regionálisan. Én biztos vagyok benne, hogy egyébként van, tehát, hogy nyilván vannak annyira halmozott a hátrányos helyzetű régiói az országnak, ahonnan kaptunk annak idején a Covid alatt olyan híradásokat, hogy papíron kinyomtatott, fertőtlenített paksamétába vitte ki a postás a házhoz az anyagot, hogy valami történjen. És feltételezem, hogy aki ilyen körülmények között él, és még áram sincsen a házában, ott azért nehéz olyan digitális kompetenciákról beszélni, mint mondjuk egy fővárosi, mondjuk jól szituált diák esetében. Ez az olló csak nagyobbra nyílt, de hogy ez a két széle, két végpontja. Viszont, hogyha kicsit tágabbra nézünk, és túlmegyünk az országhatárokon, akkor viszont ennél sokkal jobban látszanak ezek a különbségek. Nem olyan régen menedzseltem egy sikeres projektet egy észt és egy finn egyetem együttműködésével, és volt szerencsém ellátogatni mind a két helyre is, és beletekinteni abba, hogy milyen kutatásaik vannak, és ők hogyan menedzselik a digitális oktatást. Szuper volt, és szuper volt olvasni a tanulmányt, meg lefordítani magyarra ennek a prezentációját, de közben arra gondoltam, hogy ettől fényévekre vagyunk még egyelőre. Nagyon sok tekintetben, infrastruktúrális tekintetben, hiszen olyan eszközparkjuk van, amihez szerintem egy átlagos iskolának nem igazán van hozzáférése, illetve a szakemberek tekintetében is, hiszen ők úgy tudnak menedzselni egy oktatást, hogy mondjuk van ott egy olyan tanársegéd, akinek az a feladata, hogy egy teljes foglalkozás ideje alatt kizumolgat a tanár kezéből, a tanár fejére, az éppen beszélőre, a csoportra és így tovább. Tehát, hogy humán erőforrásban sem rendelkezünk ezzel. Mondjuk egy 36 fős osztályban, ahol egy pedagógus tanít.
Mondjuk egy észt gyermeknek a digitális kompetenciái mennyivel jobbak, mint egy magyar gyermeknek? Vagy hogyan lehet ezt így kicsit minőségben összehasonlítani?
Nem tudom. Biztos, hogy lehet, illetve biztos, hogy van. Tehát az a feltételezésem, hogy ezzel kapcsolatban vannak kutatási eredmények, hogy az ő oktatásuk a digitális kompetenciák fejlettsége terén mit eredményez, de szerintem nem is feltétlenül ez a nagy kérdés, mert hogy a diákok affinitása, a mai korosztály, aki ma iskolás, róluk beszélünk, az övék nagyon nagy a digitális eszközök használatára, tehát lehet, hogy ma még nem tudják használni, de hidd el nekem, holnap sokkal jobban fogják tudni használni, mint te meg én, meg bárki, aki még tegnap előtt jól használta ezt, de már valamiért így idősebb korosztálynak számít. Az a nagy kérdés, hogy amikor digitálisan oktatunk, és ráadásul ugye a digitális oktatás az, hogy úgy fogalmazzak, nem nagyon tűri már meg azt a fajta frontális módszertant, amikor így 45 percben telibe toljuk a dumát így bele a képernyőbe, és nem történik semmilyen interakció. Tehát egyszerűen kiszorítja szükségszerűen a frontális oktatás dominanciáját, és olyan fajta oktatási módokat, meg munkáltatási tevékenységeket használ, amikben olyan kompetenciák fejlődnek, amik nem feltétlenül azzal kapcsolatosak, hogy hogyan pötyögöm én a kütyűt, de mondjuk a tanulói autonómiámat fejleszti, mert döntési helyzetekbe kényszerített csomó helyen, megtanít csoportban dolgozni, mert rászorulok a csoporttársaimnak a segítségére csomó tekintetben, hagyja azt, hogy érdemi döntéseket hozzak a saját tanulási folyamatomban, mintha én lennék érte valóban a felelős. Tehát sokkal inkább olyan fajta soft skill-eket fejleszt, túl a digitális kompetenciák fejlesztésén. Szerintem nagyon fontosak már egyébként a mai világban is, de pláne meg feltehetően a jövő világában.
Mert itt akkor nem csak arról beszélünk, hogy a gyermek a iskola végére megtanul az Excelben különböző algoritmusokat írni, hanem a különböző digitális eszközök, akkor jól értem, arra is alkalmasak, különböző munkahelyi képességeket, akár itt a kommunikáció, a gondolkozásmód, stb. Azokat is tudja fejleszteni.
Hát igen, Excel algoritmusokat szerintem infórán tanul meg az ember, vagy írni, vagy ha eljut odáig egyáltalán vele, mert hogy nem tudom, egyébként viszonylag ritkán kerül elő maga az a helyzet, hogy hogyan kell használni egy Excel-t. Az előfordulhat egyébként, hogy te dolgozol egy Excel-lel egy bármilyen órán, ami történelem, vagy angol, vagy nem tudom, de hogy az, hogy ezt hogyan kell használni, ez mondjuk ott van infórán, miközben, ha te mondjuk dolgozol egy projektem, a csoporttársaiddal. Ráadásul mondjuk egy olyan projekten, ami nem csak az iskola falain belül valósul meg, hanem a hatása azon kívülre is mutat, mert mondjuk valamilyen társadalmilag hasznos dolgot hozol létre, vagy kapcsolatot veszel fel egy testvériskolával, vagy közösen csináltok egy olyan kampányt, ami hat az intézményeteknek az utcájára, vagy tehát, hogy ezek csak példák. Na, abban az esetben biztos, hogy elő fognak kerülni a digitális eszközök egy-egy pontján ennek a projektnek, mert lehet, hogy használunk arra egy projektmenedzsment eszközt, vagy egy naptárat, hogy felírjuk, hogy mik a határidők, ki a felelős, elképzelhető, hogy a kampányt valamilyen digitális platformon keresztül szeretnénk, és mondjuk készítünk videót, amit szeretnénk publikálni, óhatatlanul megírunk 300 e-mailt, amiközben kapcsolatot veszünk fel, és így tovább. Tehát ilyen indirekt módon, de folyamatosan használjuk a digitális eszközöket, meg a digitális kompetenciáinkat.
Látjuk, hogy a gyerekek képességei javulnak, és beszéltük az elején, hogy a pedagógusoknak is bizonyos nyitottsággal, bizonyos alkalmazkodással kell állniuk az oktatási innovációk felé. Hogy látod a jövőben? Ez megvalósulhat, tényleg lehet akár Magyarországon is, hogy több digitális eszközt használunk, vagy egy új fajta gondolkodásmódot próbálunk elsajátítani a gyermekeknek, vagy ez inkább még a távoli jövő?
Annyira gyorsan változik most, de a technológiai területen kiemelkedően gyorsan, de azt gondolom, hogy ezek a technológiai változások, ezek folyamatos kihívásokat és változásokat eredményeznek a társadalomban. És nyilván, hogyha a fiataljainkról beszélünk, akkor rájuk ez hatványozottan hat, mert el tudom azt képzelni, hogy valaki 40-50 pluszosan, akár a korábbi magára szedett skilljeivel, illetve a szakmával, amit megtanult, már kiválóan el fog boldogulni addig, ameddig mondjuk nyugdíjba megy. De hogy azért a hétköznapjainkban, akár mennyire is tagadjuk, folyamatosan szüremkedik be ez a változás, lehet, hogy nem olyan gyorsasággal, mint amilyen mondjuk a technológiai szektorban zajlik, és hogy ezek ellen mindig az aktuálisan úgymond boomer generáció ez kicsit lázad, hogy ez nem kell, meg minden jobb volt régen, de aztán mégis megyünk vele előre, és adaptálódunk hozzá. Na, ezt a fiataljaink sokkal gyorsabban csinálják, úgyhogy úgy gondolom, hogy mondjuk ezért 10 éven belül, aki most az iskolapadban ül, már elképzelhető, hogy tanítani fog. Tudom, hogy ez most nem divat, de miért is ne? És hogy azért ő már nagyon más szemlélettel fog reményeim szerint hozzáállni mondjuk a technológia használatához az oktatásban, mint mondjuk az, aki 30-40 éve a pályán van.
Az adaptáció az számodra azt jelenti, hogy a különböző meglévő tanultakat, a különböző meglévő oktatási módszereket, a különböző meglévő eszközöket, akár digitalizáljuk, akár kiegészítjük digitális újdonságokkal, vagy esetleg szükség lehetne egy olyan szemléletváltásra, ami esetleg a régi eszközöket már annyira nem használja, hanem sokkal inkább új skillekre összpontosít, új képességeket ad a gyermekeknek.
Szerintem nincs olyan eszköz, amit sútba kell dobni. Én nagyon hiszek abban, hogy mindenki más módon tanul a legoptimálisabban. Én gyakran hozom fel azt a példát, pedig nem vagyok már mai csirke, hogy amikor én gimnazista voltam, én egy élgimnáziumba jártam, amit csak így egymás között versenyistálónak hívtunk, ahol, hogy úgy mondjam, sik volt rettetesen sokat tanulni, meg nagyon jól teljesíteni, és frontális órákat ültem végig 4 éven keresztül, és éjszakákig tanultam, és engem ez rettetesen spanolt. De azóta, hogy tanár lettem, és találkoztam nagyon sokféle diákkal, nagyon sok olyannal is találkoztam, aki egy ugyanilyen szituációban azért kellett, hogy 16 évesen pszichológiai tanácsadásra járjon, mert összeomlott attól a nyomástól, amit ez a fajta rendszer elhelyezett. Tehát nem, nincs két egyforma fiatal, akinek ugyanaz lenne jó, és épp ezért azt gondolom, hogy a mai fiatalok között is lesznek nagyon gazdagon olyan analóg Alfredok és analóg Angelikák, akik sokkal jobban fognak szeretni majd analóg módon, meg akár egyébként ilyen frontális oktatásból vett információkkal tanulni, miközben lesznek olyanok, akiknek meg éppen valami teljesen szöges ellentéte fog megfelelni, és azoknak meg nagyon hasznos lesz feltehetően az a sok-sok technológiai újítás, ami gyakorlatilag szinte minden nap történik.
Ezekre az újításokra egyfajta pozitív dologként tekintünk. Vannak ennek veszélyei, vagy lehet akár hátránya, hogyha a különböző technológiai megoldásokat, akár a digitalizációt használjuk az oktatásban?
Feltétlen, abszolút, és ezektől nem is szabad elzárkózni, de jó ez a húrá optimizmus, amit itt toltam az elmúlt fél órában, de hogy jó, hogy erre rákérdezel, mert hogy már csak Ha azt mondom, hogy az internetnek vannak sötét oldalai, nyilván ez nem egy nagy mondás ma már senki számára. Tehát, hogy itt nagyon sok a digitális lábnyommal, a fenntarthatósággal, az adataink védelmével, az online zaklatással kapcsolatos olyan téma vetheti fel fejét a digitális eszközök használata során. Újfajta nehézségeket állít nyilván az elé is, akivel történik, meg az elé is, aki ott a szakember. És akkor a játékfüggőségről mondjuk például még nem beszéltem, vagy ha nem is a játékfüggőséget említem, de magát az eszközfüggőséget. Én nagyon szeretek ilyenkor saját magunkkal példálózni. Tehát azért, ha ránézünk önmagunkra, ezelőtt 10 évvel mondjuk, vagy 15 évvel, megnéztük naponta egyszer, maximum kétszer az e-mailünket a számítógépünkön, válaszoltunk arra a 6 e-mailre, ami megérkezett, vagy lehet, hogy valaki már akkor is nagyon menőnek számított, és kapott 15-öt. Szemben azzal, hogy most folyamatosan a kezünkben van a telefon, nagyon sokan dolgozunk rajta, de ez a dolgozás, ez olyan digitális vagy elektromos púreszként van jelen az életünkben, hogy szerintem már akkor is nyomkodjuk, amikor egyébként nincsen vele ügyünk. Tehát valójában ez a fajta eszközfüggőség már azoknál is kialakult, akik nem az úgynevezett digitálisban születtek, hanem bevándorlók ebbe a történetbe. Na most annak, aki meg egy ilyen világban születik, annak meg az életében hatványozottan fennáll ez a veszély, hogy elfügg az eszközére. És egyébként tök jó őket megkérdezni, mert reagálnak rá. Aha, telefonfüggő vagyok. Nem tudok vele, micsi telefonfüggő vagyok. És én azt gondolom egyébként, hogy lesz majd az a pillanat a társadalomnak, ahol erre reagálni fog a rendszer. Tehát ki fogja termelni óhatatlanul a saját, idézelbe téve, deviánsait, aki a rendszer ellen megy, és aki azt mondja, hogy akkor én nem tudom, ilyen technológia tagadó leszek, vagy hova tovább gépromboló.
Most látsz ezekre példát, hogy lennének akár olyan platformok, vagy olyan órák, tanórák, vagy olyan lehetőségek a gyerekek számára, vagy a pedagógusok, vagy a szülők számára akár, ahol tudnak informálódni kicsit itt a internetes zaklatás, az adatvédelem területén?
Van, hál' Istennek, rengeteg. Mind az internetbiztonság, mind a kritikai gondolkodás, tehát a médiatudatosság álhírek témaköre, mind pedig a saját adatainknak a védelme, valamint az online zaklatás olyan témák, amik már abszolút az ingerküszöb fölött vannak, és már gyakorlatilag oktatáspolitikai szinten is kiemelt témáként kezelik őket, és ebből adódóan nagyon sok ingyenesen elérhető tartalom van, mind szülők, mind pedagógusok számára azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudják egy kicsit terelgetni ebben a fiatalokat, meg a gyerekeket, egészen kicsi gyerekeket is az eszközhasználat vagy a digitális élet kapcsán, hogy azokban a nehézségekben, ha nem is ne fussanak bele, de jobban kezeljék, amikkel ez az új világ őket szembesíti.
Erre tudsz esetleg példát mondani, hogy hol érhetőek el ezek a tartalmak?
Igen, hát nyilván először a saját tartalmunkat fogom reklámozni. A Vodafone Magyarország Alapítvány készített már szülők számára elérhető kiváló képzést, ami azzal foglalkozik, hogy kisgyerekes és tinédzser korú gyermekkel rendelkező szülők számára ez két tematika, ez külön van bontva, mert mások a fókuszok a két korosztálynál. Segíts a szülőket abban, hogy hogyan tudják, milyen módon tudják így keretbe helyezni a gyermekeiket, anélkül, hogy a tiltás meg a büntetés lenne az egyetlen út a digitális eszköz használat kapcsán. Illetve diákoknak is fejlesztettünk két interaktív kurzust, az egyik a NetGuru, a másik a MediaGuru, az egyik az internetbiztonság témájával foglalkozik, a másik pedig az álhírekkel, a tudatos játékkal, az online-offline élet közötti egyensúllyal, és ezek olyan interaktív feldolgozható tartalmak, amiket véleményünk szerint menő magyar influencerek példamutatásával támogattunk meg videós módon, és éppen ezért így a gyerekek nagyon szokták szeretni őket, de emellett még jó szívvel kell ajánlanom a Bűvösvölgyet, bűvösvölgy.hu, akik szintén médiatudatossággal, internetbiztonsággal foglalkozó kurzusokat, képzéseket, foglalkozásokat tartanak a diákoknak, ahova be lehet jelentkezni. Vannak azt hiszem 4 helyen az országban, Budapest, Debrecen, Pécs, tudom, lehet, hogy 3. És ők is szuper munkát végeznek a témában.
Várható, hogy ez akár az iskolai falak közé is be fog férkőzni, ezek a képzések?
Ezek a képzések, amiket a Vodafone oldaláról említettem, ez már nyitott, sőt, valójában a diákoknak szóló két interaktív kurzus az iskolai használatra lett lefejlesztve. Ez azt jelenti, hogy szükségeltetik hozzá egy pedagógus vagy egy facilitátor, aki a foglalkozást úgymond levezeti, és a diákok ezen keresztül közösen beszélgetve csoportban oldják meg, tehát nem egy egyéni ilyen one-man show, amit otthon csinálgat az ember. És úgy tudom, hogy a Bűvösvölgy is abszolút nyitott arra, hogy foglalkozásokat tartson akár iskolákban. Itt a nehézség az nyilván az, hogy ezeknek a típusú tartalmaknak meg kell találni a helyét a tanévrendjében, meg a tantervben, és ez soha nem egyszerű.
Milyen a jövő pedagógusa? Akár egy pedagógus oktatást akarunk elképzelni a jövőben. Milyen elemeket kell ennek feltétlen tartalmaznia ahhoz, hogy a gyermekeket megfelelő módon fel tudjuk készíteni a nagybetűs életre?
Biztosan nagyon sok mindent fel lehetne sorolni, nagyon sok olyan kompetenciát, ami fontos lehet egy pedagógusban, bár szerintem mindenkinek más a jövő pedagógusa, vagy a jó pedagógus ilyen tekintetben. De amit mi a saját cégemnél pedagógus képzéseket fejlesztünk, nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy folyamatosan szemléletet próbálunk meg átadni azzal kapcsolatban, hogy a pedagógus legyen nyitott az új dolgokra, folyamatosan próbáljon meg megújulni ezen a téren, és ne féljen segítséget kérni a diákoktól. Tehát azért, hogyha megnézzük, hogy mi volt a régi, vagy mi a klasszikus felosztás egy iskolában, akkor az egy hierarchikus rendszer, amiben a pedagógus az a tudás birtokosa, valaki, aki úgymond feljebb van, tekintélye van, és így tovább, meg a diák, aki oda ment tanulni, és igazából nincs túl sok szava feltétlenül. Ezzel szemben mi azt próbáljuk meg ezekben a képzésekben üzenni, hogy a tanulási folyamat az egy demokratikus valami, és ez a szülőre is igaz egyébként, tehát hogy ott mindkét felet partnerként kell kezelni, mert én pedagógusként is rengeteget, vagy szülőként is rengeteget tudok tanulni a saját gyermekemtől, mert biztos, hogy van egy csomó minden, amiben ő jobb. És a digitális eszközök használata például, ez egy nagyon-nagyon jó téma arra, hogy ezt szemléltesse, hogy én lehet, hogy azért nem használok kiterjesztett valóság applikációt, mert úgy érzem, hogy nincs erre kompetenciám, hogy előhívjam az oroszlánt a telefonból. De ha én erre megkérem a diákomat, hogy segítsen értelmezni, aztán elővarázsolni, akkor ott azért egy hihetetlen dolog történik, bizalmi légkör jön létre, a diák felelős, a diák tanít, megfordulnak a szerepek, én tanulok, ez egy óriási dolog. És ez akár otthon is a konyhaasztalnál megvalósulhat. Tehát én azt gondolom, szülőként nem feltétlenül kell azt gondolnunk, hogy minden, amivel a gyermekünk foglalkozik a szabad idejében, az valami blődni. Mert nincs így. Vagy legalábbis, hogyha blődinek is tűnik, biztosan tudunk belőle valamit tanulni.
És a szülő, aki ugye gyakorlatilag neveli a gyermeket, akinek az a feladata, hogy az új készségeket elsajátítsa, de mégis van most egy generációs szakadék, hogy gyakorlatilag a szülőknek nem nagyon van kézikönyvük a saját gyerekükhöz, mondjuk akár a digitális kompetenciák terén. A szülőknek mit tudnál tanácsolni vagy javasolni ebben a helyzetben, hogy hogyan tudják áthidalni ezt a problémát?
Szerintem ilyen szakadék mindig volt. szerintem egyszerűen akármilyen generációban születtünk, nem tudom megmondani, hogy ennyire durva érzés volt-e vajon, mondjuk az édesapám meg a nagyapám közötti szakadék, ami létezett, hogy ennyire be volt a világítva, mint amennyire a digitális eszközöknek a megjelenése, meg az internet érhódítása így bevilágítja ezt a szakadékot. Tehát azt gondolom, hogy ez mindig volt, és ez mindig egy nehézség volt a szülők számára, viszont az, ami most a nehézség, hogy egy ilyen világban élünk, az egy úton a segítség is a szülőknek, hiszen gyakorlatilag hemzseg az internet azoktól a fajta nagyon jó szándékú segítségektől, amik próbálnak, ha nem is kézikönyvet, de valamilyen fajta, legalább ilyen iránymutatást adni a szülőknek, hogy milyen kereteket érdemes tartani. És egyébként nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy én jól csinálom, senki ne szóljon bele abba, hogy én hogy nevelem a gyereket. Fair enough egyébként, de hogy mégis azt hiszem, hogy a leghasznosabb, vagy nem is tudom, a leggyakorlatilasabb tanácsom az azt tudna lenni a szülők felé, ami a tanárok felé is, hogy legyenek nyitottak. Egészen nyugodtan, amit tegnap még így csináltak, azt holnap csinálják máshogy, csak következetesen. És tanuljanak.
Próbálják meg megérteni azt, ami zajlik, és hogy próbáljanak meg nyitottak lenni arra, amit a gyerek kezdeményez, nem feltétlen eltolni maguktól. Ez azért is érdekes, mert pont Azariával például osztál. Érthetetlen, hogy sokszor ezek a fiatalok, akár a különböző e-learning platformokról, akár a YouTube-ról, akár különböző videós oktatóanyagokból milyen képességeket tudnak elsajátítani. Például ugye Azaria is ugye elmondta, hogy a különböző produceri munkákat a különböző tutoriálokról, vagy ilyen oktatóvideókról tanulta meg. Szerinted elképzelhető-e az, hogy a jövőben nem is lesz szükség pedagógusra, mert a különböző oktatóvideókon keresztül megtanulnak mindent a gyermekek?
Én már régóta azt gondolom, hogy nem igazán, vagy nem feltétlenül van szükség pedagógusra. Amikor jelenléti tréningeket szoktam tartani, akkor mindig van egy ilyen ötkérdéses provokatív kérdés sor az elején, nem mindig, de gyakran a tanárok felé, és ezt mindig felteszem, ezt a kérdést, hogy szükség van-e pedagógusra, és ezt akár lehet jelen időben, lehet jövő időben is mondani, és nagyon érdekes válaszok szoktak ebből születni. Illetve ugye a pedagógiában van erre már konkrétan kifejezés, ez az önirányított tanulási környezet, ami Sugata Mitra nevéhez fűződik, mint koncepció, aki nem csinált mást, mint hogy az indiai slumbe kivágott néhány számítógépet ide a gyerekeknek, akik gyakorlatilag önképzés során rengeteget tanultak, és ugye erre kialakult egy pedagógiai koncepció, amiben vajmi kevés szerepe van a tanárnak, őszintén szólva. Tehát, hogy én ezt nem látom egyébként lehetetlennek ilyen módon, bár jó magam, nagyon ragaszkodom ahhoz, hogy marha jó érzés sok lexikális tudással a fejben élni, de hogy el kell ismernem, hogy ez nem mindenki számára fontos, meg nem mindenki számára lételem, és feltételezhetően azok számára, itt pont arról van szó, akár Azari esetében is, hogy egy olyan dolgot tanult meg otthon, saját maga motivációjából, ami őt érdekelte. És a suliban való tanulásban sokszor ez a marha nehéz, hogy olyan dolgokat kell elsajátítani, amik tökre nem érdekelnek minket. Tehát, hogy nem értem, hogy ez nekem miért fontos, nem vagyok rá kíváncsi, maga a probléma megközelítés is, semmilyen kapcsolódásban nincsen a valósággal, miért kell ezt nekem megtanulni, mennyire más attitűd, mint az, hogy én letöltök egy tutoriált, vagy jelentkezem egy online kurzusra, hova tovább megtanulok azért nagyon jól angolul, hogy értsem a nemzetközi kurzusokat, és onnan szerezzek tudást.
Igen, meg különböző aktív skilleken vagy képességeken keresztül ugye nagyon sok passzív képességet is el lehet sajátítani, akár hogy hogyan keresünk az interneten, hogyan találunk meg, akár az angol nyelvtudást, akár mondjuk a különböző videójátékokon vagy oktató videókon keresztül. Szóval, hogy nagyon sokféleképpen lehet megfogni magát az oktatást. És a mesterséges intelligencia ebben hol van? Hogy lehet, hogy az lesz a jövő pedagógusa. Szóval, hogy én sokszor, hogyha valamit nem tudok, hogy hogyan kell csinálni, akkor ma már csak beírom az AI keresőbe, és gyakorlatilag, mint egy tanár elmondja nekem, hogy hogyan kell lenne megtalálnom ezeket a folyamatokat, vagy hogyan kéne mondjuk akár azt a kódsort megírni, vagy hogyan. Szóval gyakorlatilag egyfajta oktatóként is szerepet játszik azon kívül, hogy megírja mondjuk a pályázatot, vagy a dolgozatot. Látsz erre esetleg lehetőséget, hogy az AI fog tanítani minket?
Én elképzelhetőnek tartom, de azért azt fontosnak tartom ide rakni a mellé a dolog mellé, hogy akkor lehet jól dolgozni a mesterséges intelligenciával, jó a promptolom. Tehát, hogyha én nem adok eléggé körmönfont módon neki feladatot, vagy nem kérek tőle pontos információkat, akkor az eredmény is kicsit így szétfolyik. Mert hogy annyira sokféle irányba lehet elindulni. És hogy valójában ahhoz, hogy jól megtanuljunk promptolni, ahhoz egy csomó olyan képességre van szükség, ami egyébként bármilyen tanulási folyamatban nagyon hasznos lehet, mondjuk rendszerben gondolkodni, analitikusan gondolkodni, kritikai módon gondolkodni, és azért az AI esetében szerintem ez egy kulcskérdés, hogy kritikátlanul kezeljük-e azt, ami mondjuk onnan kijön, vagy azt egy alapnak tekintjük, ami mentén el tudunk indulni. Szóval elképzelhetőnek tartom, de azt is gondolom, hogy nagyon sok olyan képesség van még, amit fejleszteni kell annak érdekében, hogy ez tényleg hatékony tudja lenni. Meg hát nyilván eszembe jut a gyerekkoromból, emlékszem, hogy VHS Kazin meg volt az 1999-es Osztály című film, amiben ilyen robottanárok tanítottak. Szerintem egyébként ez egy kőkemény tévképzet a mesterséges intelligencia kapcsán, hogy ezek majd robotok lesznek, akik elveszik a munkánkat, és hogy ott is valami vérengzés lett a vége, nem is emlékszem rá pontosan, hogy mi, de azt hiszem, hogy végül kinyírták ezeket a robottanárokat. Tehát, hogy itt nem erről van szó, hanem egyébként a tanári munkát is, mert ezt kevéssé látom valószerűnek, hogy a következő 50 évben mondjuk eltűnik a tanárszakma, mint olyan, de hogy elképesztő szinteken tudná megtámogatni a mesterséges intelligencia szakmánkat. Pontosan így, ahogy mondtad.
Szóval akkor jövőben is szükséges lesz valószínű pedagógusra, főleg abban, hogy hogyan sajátítsuk el magát azt, hogy hogyan használjuk ezeket az eszközöket. Mit látsz a gyerekek és a diákok motivációján? Valóban lehet ezekkel a különböző digitális eszközökkel, akár a kiterjesztett valósággal javítani az ő motivációjukat, vagy a tanulás az még mindig gagyi, és nem szeretnek a gyerekek tanulni?
Szerintem lehet abszolút. Tehát, hogy ezt mondjuk pont te kérdezett tőlem, azért te is tudod, hogy mondjuk az azonkovér az miért lett egy koncepció, meg hogy ez mit ad hozzá ahhoz, ami egyébként a gyógyulás úgy általánosságban. Szerintem ez az oktatásban ugyanígy jelen van, hogy vannak olyan gyerekek, akik pontosan ezzel motiválhatók. Nem feltétlenül magával az eszköz használattal, de azzal mondjuk, hogy egy teljesen új irányból megközelítve kezeltnek egy problémát, amihez még eszközt is használhatnak, és így tovább. És olyan témákban kutakodhatnak, ami őket érdekli. Ez szuper. De mondjuk ehhez nem az kell, hogy azt mondom, hogy akkor készítsd el Petőfi Sándor szellemi életét egy PowerPoint prezentációban, 6 slide-ban, mert akkor nem igazán adtam teret arra, hogy ő kiválassza azt, hogy mivel akar foglalkozni, milyen eszközt akar hozzá használni, és így tovább. Tehát vissza kell egyet lépni, és magát, feladat, koncepciót is megváltoztatni.
Az egészségügyben látunk több olyan innovációt, ami ilyen lufinak tűnik. Szóval azt látjuk, hogy persze ez így nagyon jól néz ki, nagyon hasznos is lehet, viszont vagy nem éri meg akár az egészségügyi személyzet számára, vagy el fog akadni így a fejlődés során, nem jól használható az egészségügyben, nem lehet beépíteni jól az egészségügyben. De az oktatási rendszerben látsz ilyen innovációkat, amik így nagyon jól néznek ki, nagyon népszerűek, akár most, de hogy a jövőben nem nagyon látod a szerepét az oktatási rendszerben?
Mivel ugye azzal indítottam, hogy én úgy hiszem, hogy mindenből is mindenhol lehet tanulni, ezért az a gondolatom, hogy nincsen felesleges eszköz sem feltétlenül. Én biztos vagyok benne, hogy vannak olyan fajta technológiai innovációk, amik majd egy pontján a történelemnek zsákutcának fognak bizonyulni, mint a Blu-ray annak idején. De ezt így nehéz nyilván előre megmondani. Rengeteg kérdést vet fel ez, hogy hogyan ítéljük meg előre, hogy vajon melyik lesz az az eszköz, ami haszontalan lesz. Szerintem azok az eszközök, tényleg ilyen nagyon bázis eszközök, amik már becsordogáltak az oktatásba, azok azért hosszú ideig tartják majd magukat. Az más kérdés, hogy ha mondjuk applikációkról, felületekről beszélünk, amik elérhetővé válnak ezeken az eszközökön, azzal mi a helyzet? Azzal az a helyzet őszintén szólva, hogy nem éri meg lefejleszteni egy képzést ebben a tekintetben, még akár e-learning platforma sem, hogy hova kattintsál, mikor, ahhoz, hogy elérd ezt és ezt, mert hogy mire készen vagy gyakorlatilag már, vagy megváltozott, vagy megvette valaki, vagy lelőtték, vagy más van a helyén. Tehát, hogy annyira, ez annyira dinamikus, hogy ebben itt is vannak azért trendek, meg olyan divatos felületek, amiket az oktatásban nagyon nagy szeretettel használnak, és ezek jellemzően nem a reklámokon múlnak, tehát én szerintem emögött sokkal kevésbé van a marketing, mint az, hogy valahogy eltalálták azt, hogy hogyan igazán felhasználóbarát ez mondjuk egy tanár vagy egy diák számára, és organikusan használja a közönség.
Hogyha valakit ez a beszélgetés így nagyon felcsigázott, és szeretne tovább olvasni erről az egész témáról, legyen az pedagógus vagy szülő, milyen platformokat tudnál nekik javasolni, akár a saját munkádat is mondhatod, vagy bárhol, ahol ennek utána tud olvasni, vagy tovább tud érdeklődni?
Ha lehet reklámozgatni, akkor nyilván megteszem, hogy a saját cégemet olyan tekintetben ajánlom, ez az új pedagógia, hogy tanárképzésekkel foglalkozunk, és azt gondolom, hogy eléggé jövőben mutató témákat is megszólítunk, így van már akár óvodapedagógusoknak, akár tanítóknak szóló robotikával kapcsolatos padlórobot használatról szóló képzésünk, és most fog megjelenni gyakorlatilag napokon belül a mesterséges intelligencia használata az oktatásban képzésünk. Ezeket nagyon szívesen ajánlom tanároknak. Szülőknek nagyon-nagyon szívesen ajánlom a már emlegetett Vodafone alapítványos kurzust, de hogy nem ez az egyetlen, ahol el tudnak indulni azzal kapcsolatban, hogy a mai digitális világban és az online térben hogyan tudják kicsit támogatni, terelgetni, gardírozni a gyermekeiket. Viszont egy nagyon jó gyűjtője azoknak a további olvasnivalóknak, ötleteknek, gondolkodtatóknak, amiken aztán akár tovább lehet menni.
Említetted itt a robotikát, az miben tud segíteni az oktatásban?
Ezek a képzések, amiket emlegettem, ezek a padlórobotok használatáról szólnak, mivel jellemzően ugye vagy az óvodás, vagy a kisiskolás korosztály célozzák meg, ez még nagyon-nagyon egyszerű, ugye kis zümi robotok, amiknek a tetején van irányító gomb, és akkor lehet menni előre-hátra, jobbra-balra, és abban próbálunk meg segíteni a óvodapedagógusoknak, tanítóknak, hogy ezt a kis eszközt hogyan lehet úgy bevinni egy tanórára, hogy ez ne csak arról szóljon, hogy nyomogatják, hanem funkciója legyen. Mondok egy példát, hogyan lehet egy láncmesének az egyik helyéről, vagy eleméről a másik elemére eljutni úgy, hogy a mesét is feldolgozzuk, és közben a gyerekek nyomogathatnak, haladhatnak az ümivel. És nyilvánvalóan emellett fejlődik a digitális, különböző digitális kompetenciáik, fejlődik maga az egész rendszer szemléletük, egy dologra való holisztikus rátekintésük, és a térirány, meg a kézkoordináció, és így tovább. Tehát, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit akár ilyen robotok segítségével is fejleszteni lehet, és közben ez a mai kisgyermekek számára nagyon izgalmasnak tűnik. És ezzel természetesen eszünk ágába sincsen azokat a nagyon cuki és fontos analóg módszereket, amiket mondjuk egy óvodában használnak a gyerekek ahhoz, hogy a szemkész koordináció vagy a finom motorika fejlődjön egy kisgyermekben, ezek elengedhetetlenül fontosak, ez csak egy adalék.
Végszó, hogyha a világ összes pedagógusához szólhatnál most akár, viszont csak egy tanácsot tudnál adni, akkor mi lenne az?
Hogy legyetek rugalmasak és bátrak.
Podcast felvétel helyszínét a Brainbar Studio biztosította. Köszönjük nekik jó célú és jótékony lehetőséget. Amennyiben szeretnéd te is támogatni az OnkoVR munkáját, akkor kérlek látogass el a weboldalunkra, az onkovr.hu-ra, vagy pedig az onkovr.hu/támogatlak felületre.